Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
9 óra 14 perckor a reggeli személyek. Szummer Csaba, a Magyar Pszichedelikus Társaság elnöke, pszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének kutatóprofesszora, és Sárosi Péter, drogpolitikai szakértő, a Drog Reporter blog szerzője, az Egyesület alelnöke. A beszélgetésünk a Pszichedelikus Társaság újraalapulása lesz, de azért azt hagyj kérdezzem meg tőletek, jó reggelt kívánok, szervusztok, hogy mit szóltak az április 12-éhez, tehát hogy véletlen át fog alakulni az egészségügy, lehet, hogy lesz normális drogpolitikája Magyarországnak?
Hát nem mondanám, hogy el vagyunk szantyolodva, inkább az ellenkezőjét érezzük. Az egészségügyi minisztériumhoz kerül ez a drogügy, az már ugye megjelent a magyar közlönyben. Az új egészségügyi minisztérium most kezdte még csak így kialakítani a belső szervezetét, tehát még nem tudjuk azt, hogy ki lesz a felelős személy szerint a területért, de azért amiket így a TISZA programjában láttunk, meg olvastunk a választás előtt, az arra enged következtetni, hogy nagy fordulatra lehet itt is számítani, tehát hogy eddig ugye a civil társadalom az nem volt partner, hanem inkább közellenség, ez most változhat, és most valószínűleg az új hatalom az le fog ülni a végre, mint ahogy most láthatjuk a gyermekvédelem meg számos más területen, és én abban reménykedem, hogy itt is az lesz, hogy leülnek a szakmával, lesz egy új nemzeti drogstratégia, és egy csomó olyan ügy, ami le volt zárva, többek között ugye a pszichedelikus ügy, hogy ebben is majd tudunk valami előre menni Európa irányába, és nem Oroszország vagy Kína irányába.
Én abban biztos vagyok, hogy pozitív változások jönnek. Ugyanakkor látok populista tendenciákat a TISZA részéről, Magyar Péter részéről is. Nagyon nem lenne jó, hogyha nem szakmai alapon kezelnék a pszichedelikumokat és általában a drogpolitikát.
Hát hál' Istennek a szakembergárda az megvan.
Csak egy eddig is megvolt.
Igen, tehát egy kicsit be voltak ásva, 7 láb mélyen, de a legjobb szakemberek azok rendelkezésre álltak, csak nem volt se felületük, se lehetőségük, se intézetük, se koordinációjuk.
Hát igen. Most ugye ez az egyesületet is azért is alapítottuk meg, hogy legyen ilyen szakmai képviselet, tehát legyen a kormánynak kivel tárgyalnia többek között. Nem csak ezért alapítottuk meg az egyesületet, mert most kormányváltás van, tehát egyébként is ez megalakult volna.
De volt már.
Tessék?
Volt már az
egyesület. Igen, volt egy korábbi, ugye Csabáék már egyszer létrehoztak
egy egyesületet. Tetsz halott
állapotában volt.
Tetsz halott állapotában volt.
Nem, hanem megelőzte a korát. 2009-ben alapítottuk, 2010-ben már egy olyan konferenciát rendeztünk pszichedelikus témában, ami hát gyakorlatilag az első volt Európában. A Svájcban volt előtte egy a Albert Hoffmann 100. születésnapjára, 2006-ban.
E.B. Hoffmann a LSD szülőatya?
Ő az, igen. Magyarországról is volt egy-két ember, Buda Béla például, de az egy LSD-re leszűkített konferencia volt. Milyen meg egy széles spektrumú.
És mi az állítása a pszichedelikus társaságnak? Be kell vallanom, hogy és a hallgatóknak meséltem, és én egyszer-kétszer így próbáltam LSD bélyeget, nem az én szerem volt, de ismertem olyat, aki élete végéig folyamatosan LSD-t fogyasztott, és aztán egyszer kigyulladt a lakása, mert hogy egy kandallóból kiesett egy darab hamu, és az felgyújtotta a lakást, és mintán ilyen jó nézett ki, be volt téve nyilván az LSD-től, ezért elfelejtett intézkedni.
Amíg illegálisak ezek a szerek, nagyon fontos, hogy a biztonságra odafigyeljenek az emberek. Hogyha valaki fogyasztja, akkor soha ne fogyassz egyedül. Legyen ott valaki, aki szénjóza. A lényeg az, hogy a pszichedelikumok nem drogok.
Hanem?
Hát mi a drog? A drog az egy olyan pszichoaktív szer, ami addiktív, ami tönkre teszi az embereket.
Alkohol.
Alkohol az egy legális drog, de drog. Drogok a kokain, heroin, súlyosan addiktívek, veszélyesek. Pszichedelikumok nem addiktívek. Ez az első, amit az embereknek szeretnénk elmondani.
Miket tekintünk pszichedelikumnak?
Klasszikus pszichedelikumok, LSD, pszilocibin, DMT, ayahuasca, meszkalin.
És egyébként az is...
szintetikus, nem, ezek természetes úton előállíthatók, az LSD talán ugye az anyarosnak, anyarosból lehet így valahogy kivonni, az ayahuasca az terem a természetben, a varázsgomba, pszilocibin szintén.
A pszichedelikumoknak vannak szintetikus, meg természetesen is előforduló verziói, tehát akár a varázsgomba hatóanyagát, a pszilocibint is lehet szintetikusan is előállítani. Aha. Nem ez a lényege. Gyakorlatilag a pszichedelikus, mint szó, az egy görög szóból ered, aminek az egyik része az a psziché, az a lélek, a másik az a delein, görögül a kinyilvánító, kinyilvánítani, ige. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a lélek kinyilvánítása. Korábban hívták ezeket halucinogén szerek is, de igazából ma már inkább a pszichedelikus használjuk, mert hogy rájöttünk arra, hogy ezek azért jóval többek, mint egyszerűen csak a valóságnak torzult halucinálásai, hanem ezek az élmények, és itt fontos, hogy átírjuk azokat a médiában gyakran szereplő történeteket, mint amit te is említettél, hogy akkor ezek a szerek, ezek csak és kizárólag ilyen felelőtlenül és veszélyesen és a többi lehet használni. Megfelelő körülmények között, megfelelő előkészületekkel, tudással, tudatossággal ezek az életet nagyon pozitív irányban tudják átformálni. Akár gyógyászatban is nagyon jól használhatóak, de akár, ugye ezzel kapcsolatban is voltak kutatások, és olyan spirituális élményeket tudnak nyújtani, amit nagyon sok ember az élete legmeghatározóbb pozitív élményei közé sorol be. Tehát, hogy a társaságnak az a célja, hogy ezt a fajta potenciált ki tudja bontakoztatni, amellett, hogy egyébként nem tagadjuk, hogy vannak kockázatok és veszélyek, ezeket pedig mederben kell tartani. Tehát azt szeretnénk, hogy a megfelelő helyére kerüljön ez az egész téma. Most jelenleg nagyon elment az inga a démonizálás irányába. Azt sem szeretnénk egyébként, ha nagyon átmenne a kultikus tisztelet, vagy nem tudom irányába, de hogy találja meg valahol középen a helyét ez az egész téma.
Csaba említette azt, hogy Magyarországon rendeztek először ebben kapcsolatos konferenciát. Az Egyesült Államokban hogy áll pillanatnyilag a pszichedelikumok használata?
Hát ott
egy közelmúltban voltál.
Igen, ott az Egyesült Államokban gyakorlatilag már egy kicsit előrébb tartanak ezekben a folyamatokban, mint Európában. Akár a klinikai vizsgálatokat nézzük, gyógyszerengedélyezési folyamatokat, akár a jogi részét, tehát hogy mondjuk itt a Colorado, ahol én voltam, ott például már dekriminalizálták a pszichedelikumoknak a fogyasztását és terápiás célú használatát, tehát vannak ilyen elvonulási központok, ahol gyakorlatilag az emberek bemehetnek, és akkor ott egy valahány napos ilyen programon részt vehetnek, ahol egy ilyen multidisciplinális, tehát többféle szakemberből álló csapat kíséri és segíti az ő pszichedelikus utazásukat, ami valamilyen módon hozzájárul az ő szellemi vagy akár mentális gyarapodásukhoz, elakadásokon túljutni, stb. Tehát ez ott már kezd beilleszkedni a társadalomba egy ilyen intézményesült legális formában. Európában még itt nem tartunk, itt is azért vannak nagyon fontos tudományos műhelyek, meg kutatások, és az Európai Unió egyébként lehetővé teszi azt, hogy van egy ilyen keret, hogy kísérleti gyógyszereknek a hozzáférését azt bizonyos körülmények között engedélyeztetni lehet. Például Németországban már több száz ember használ ennek megfelelően MDMA-t vagy pszilocibint orvosok felügyelete mellett. Ez egyébként tudna működni akár Magyarországon is.
Csehországban legális a pszilocibin terápia, Svájcban legális az LSD terápia, különböző jogi státusza van különböző országokban pszichedelikus terápiáknak. A rekreációs fogyasztásnak viszont nem vagyunk hívei.
A rekreációs fogyasztáson mit értsek?
Mikor valaki csak új szórakozásban fogyaszt pszichedelikumot.
Ja, értem. Hogy mert csak azt akartam elmesélni, hogy, hogy említetted azt, hogy dekriminalizálták a fogyasztását, de az nyilván nem jelenti azt, hogy, hogy bekapok egy-két bélyeget, és aztán elmegyek autózni.
Nyilván nem, tehát az, hogyha valaki bódult állapotban autót vezet, járművet, vagy gépet vezet, az még mindig bűncselekménynek számít. Ott is, mint ahogy egyébként alkoholhatása alatt se lehet beülni a volán mögé.
Kimutatható egyszerű teszttel mondjuk a pszichotikum használata?
Igen, vannak olyan gyors tesztek is, amik kimutatják különféle pszichoaktív anyagok használatát, amiket aztán meg lehet erősíteni laboratóriumi tesztekkel. Egyébként ez az alkohollal sincs másként, tehát hogy megfújja az ember a szondát, utána vért, hogyha már baleset volt, valamikor vért is vesznek. Tehát ezek természetesen kimutathatóak ugyanúgy, mint ahogy bármilyen más szer.
Mire alkalmas a pszichotikum? Mely problémák kezelésére?
Szerintem van a terápiás használatot, szorongáscsökkentés, PTSD, tehát poszttraumás stresszellenesség kezelése, addikció kezelésében hatékonyak, életvégi egzisztenciális szorongások, krízisek kezelésére,
igen,
kényszerbetegségek kezelésére. Nagyon széles az indikáció.
És egy ilyen kezelés az hogy működik? Tehát befekszem egy kórházba, tehát mondjuk azt mondod, hogy addikció kezelésére alkalmas, tehát mondjuk kiderül, hogy én kristályozok, vagy heroinoztam, vagy nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottam, akkor hogy kezelnek?
Hát ez ugye itt nem önmagában a szer hat, tehát ez is fontos megérteni, hogy ez nem csak egyszerűen egy új szernek a behozatalát jelenteni a gyógyászatban, hanem egy újfajta módszert is, mert hogy mondjuk egy antidepresszáns vagy bármilyen más pszichiátriai gyógyszert felírnak, az ember kiváltja a gyógyszertárból, hazamegy, és akkor minden nap beszed belőle. És ez általában ugye a tünetekre vonatkozó gyógyszer, tüneteket csillapítja, vagy módosítja, vagy stb. Ezek a szerek, ezek viszont nem olyanok, amit a gyógyszertárból ki lehet váltani. Tehát itt, aki egy részt vesz egy ilyen pszichedelikus terápiában, az gyakorlatilag egy pszichoterápiás folyamat, tehát van egy előkészítő szakasz, ahol vannak pszichoterápiás ülések, ahol nincsen szer, hogy csak beszélgetős terápia, csoportos vagy egyéni konzultáció történik, fölmérik az illetőnek az igényeit, a szükségletét, betegségét, a traumáit, minden, és utána jön csak egy vagy két olyan alkalom, amikor használják a szert, ez egy át egy hosszabb, tehát ez egy ilyen 6-7 órás szakasz, amikor egy viszonylag magas dózisban adnak be szert, ekkor itt egy vagy többnyire két terapeuta felügyeli ezt az egész folyamatot, akkor az ember általában ennek az utazásnak egy jelentős részében nem nagyon tud verbálisan kommunikálni, tehát mondjuk egy ágyban fekszik egy ilyen szemellenző, vagy minek nevezik ezt, szemfedővel a fején, valamilyen zenét hallgat, és utána ennek az élménynek jön a harmadik szakaszban az integrálása, tehát az integrálási szakasz, amikor több napon vagy akár heteken keresztül azzal foglalkoznak terápiás üléseken, hogy ezt az élményt beintegrálják. És ugye van többféle elmélet, hogy ez hogyan tud működni. Az egyik ilyen az például az úgynevezett kritikus periódus elmélet, ami azt mondja, hogy gyakorlatilag, amikor korai gyerekkorban vagyunk, akkor az agyunknak a neuroplaszticitása, rugalmassága az jóval nagyobb, nagyon könnyen bevésődnek új szokások, új tudások. Tehát ezért van az, hogy a kisgyerek nagyon gyorsan tanul, nagyon sok mindent, amit ott megtanulunk, vagy akár a kapcsolódási vagy kötődési problémáink is, azok egész életünkre ki tudnak hatni. És ugye szerint az elmélet szerint a pszichedelikumok valamennyire megnyitják újra ezt a már bezárult, gyerekkor után bezárult ablakot, ezt a kritikus periódust, és lehetővé teszik a terapeutáknak azt, hogy dolgozzanak olyan élményekkel, olyan nagyon durván berögzült szokások, mint a depressziónál, ugye, hogy folyamatosan az ember agyába kattog, hogy én nem vagyok értékes, stb. Hogy ezeket felül lehet írni utána. De ha valaki mondjuk beül egy McDonald's WC-jébe és bevesz egy bélyeget, akkor ez a terápiás hatás nem fog megtörténni. Tehát itt tényleg az a fontos, hogy ez az egész egy megfelelő környezet, megfelelő szakemberek felügyeletével történjen, hogyha a gyógyászatról beszélünk.
Hogyha depressziót kezelünk, az antidepresszáns gyógyszereknek és a pszichedelikumoknak körülbelül egyforma a hatásossága. Óriási különbség azonban, hogyha valaki antidepresszáns szed, az napi fenntartó adagokat jelent éveken, évtizedeken keresztül. Pszichedelikus terápiánál néhány alkalomról beszélünk.
És azzal ugyanolyan, nagyjából ugyanolyan hatékonyságot el lehet érni? Tehát ez azért, és nem a tünetekkel foglalkozik, hanem lehetővé teszi, hogy a gyökerével foglalkozzunk a dolognak.
Mit kellene csinálni a magyar egészségügyel, hogy a pszichedelikumok megjelenjenek mondjuk?
Legalizálni kéne a pszichedelikus terápiákat, akkor be tudna indulni a képzése a pszichedelikus terapeutáknak, utána évről évre mérni a hatékonyságát ezeknek a terápiáknak, tehát racionálisan kell megközelíteni ezt a kérdést, társadalmi vitákat rendezni, szakértők, laikusok bevonásával. Ez egy olyan mód, ahogy egy demokratikus társadalom viszonyul a pszichedelikumokhoz.
De hogy megvannak az emberek, akik erre mondjuk nyitottak lennének? Tehát a pszichológus társadalom, pszichiáter társadalom ismeri ezeket az adatokat, felkészült, naprakész, érdekli, elutasítja?
Részben ismerik. A óriási érdeklődés van. Én a 90-es évek eleje óta szánom rá magam pszichedelikus trippekre. Évente, két évente. Már a 90-es évek elején is, amikor létrehoztuk az első underground, tehát illegális csoportokat, a pszichiáterek voltak, pszichológusok. A szakma volt, aki...
Kísérletezett magán?
Igen. Ez ma sokkal nagyobb az érdeklődés, tehát el kell kezdeni.
Csak azon, képezni kell szakembereket.
Igen, csak azon gondolkozom, hogy említetted ezeket az illegális kísérleteket, de hát a pszichológus azt tudja magáról, hogy ő depressziós, vagy valamilyen addikciónak a részese, vagy hogy próbál kísérletezni magán?
Hát a pszichológusnak az önreflekciója sokkal magasabb, mint az átlag emberi. És sokkal kíváncsibb is az emberi lélekkel kapcsolatban. Az, hogy így gyógyítaná magát, ezek nem terápiás csoportok voltak, hanem önismereti csoportok, ahol meg akartuk ismerni a tudatmódosító szereknek a lényegét, annak a tudatállapotnak a lényegét, amit létrehozza az extázi, LSD, pszilocibin és egyéb szerek.
És azt is gondolom, hogy nem kell feltétlenül egy pszichiátriai diagnózissal rendelkezni ahhoz, hogy valaki átéljen valamilyen jótékony hatást a pszichedelikus szerek következtében. Tehát, hogy említettem például ezeket a kutatásokat, ami azt vizsgálta, hogy milyen spirituális élményeket élnek át emberek. Ugye a klasszikus nagy kísérlet, ez az úgynevezett nagypénteki kísérlet volt, amit még Timothy Leary-ék folytattak a 60-as években, egy bostoni kápolnában, teológus hallgatókkal, akik közül ugye többen azt mondták, hogy egy életre szóló élmény volt ez nekik, varázsgomba hatóanyagával, pszilocibinnel. És ezt utána megismételték már többször ezek a misztikus élmények, amiket nagy dózisú pszichedelikumok kapcsán ilyen szabályozott környezetben át lehet élni. Ezek, mint akár ezekben a kolorádói elvonulási központokban, olyan embereknek is lehetnek életre szóló, meghatározó, sorsformáló élmények, akik egyébként nem nincsenek diagnosztizálva PTSD-vel vagy depresszióval. A lényeg tényleg az, hogy ennek meglegyen a szabályozott kerete, tehát hogy annak is meglegyen, hogy ki az, aki ilyen pszichedelikus terápiát vagy kísérő lehet, tehát hogy ennek legyen egy képzése, hogy ezt ki milyen kompetenciák kellenek ehhez, hogy ezt milyen körülmények között lehet folytatni, mire kell odafigyelni, hogyan lehet biztonságosan ehhez a szerhez hozzájutni, beszerezni. Tehát, hogy ezért kellene egy szabályozás, amiről a Csaba is beszélt, tehát, hogy ezt nem úgy képzeljük el akkor, hogy holnap kiad a Tisza kormány egy ilyen jogszabályi módosítást, és akkor onnantól kezdve a Tesco-ba ilyen jó kis gazdaságos kiszerelésben majd a varázsgombát meg lehet vásárolni.
Nem csak a Tesco-ba nem akarjuk, hogy megvásárolják, a gyógyszertárban sem akarjuk. Azt akarjuk, hogy olyan centrumokban használhassák az emberek, tehát nem viheti haza, hanem centrumokban, ahol szakemberek felügyelete mellett.
Ja, hát egy ilyen elvonulás keretében, egy ilyen retét keretében valaki bemegy, és akkor azt mondja, hogy egy hetet most ott fogok tölteni, aminek része mondjuk két ilyen.
Azt, hogy a szabályozás hogy néz ki, ezt is ugye, amíg az egyesület nagyon az elején jár, ez egyik célunk, hogy ezt a szakemberekkel és a döntéshozókkal konzultálva kialakítsuk, hogy pontosan ennek egy felelős formája hogyan tud kinézni Magyarországon. Mert lehet, hogy ami külföldön működik, Svájcban, Németországban, Amerikában, az nem működik nálunk. Tehát itt a saját kultúránkhoz, társadalmunkhoz kell mérni, alkalmazni ezt a fajta szabályozást, hogy itt mi az, ami jól tud működni.
Óvatosnak kell lenni. Ugyanis a pszichedelikus mozgalomban olyan emberek vannak, akiknek jó élményük volt a pszichedelikus szerekkel. Vagyis mi nem vagyunk reprezentatívak. Tehát mindig mérlegelni kell a kockázatokat, kutatni kell a pszichedelikumoknak a káros hatásait. Tudjuk például, hogy a népességnek körülbelül 3%-a hajlamos pszichotikus betegségekre. Nekik nem ajánlanak a pszichedelikumokat.
De például itt most ugyanúgy képzelitek el a rendszer működését tégláról téglára, most hogy ilyen klasszikust idézünk, mint ahogy hogy a cannabis olaj már megjelent és lehet kapni bizonyos.
Hát pont a cannabis olaj esete azt szerintem arra például, hogy milyen ilyen mocsár tud kialakulni a szürke gazdaságban, mert az ott abszolút nincs jól szabályozva egyébként, és nagyon sok embert félrevezetnek különféle sarlatánok, hogy most neked rákod van, akkor ez egy univerzális gyógyszer, vedd meg jó pénzért az én sárkányfű olajamat, és akkor majd azzal kigyógyítalak, tehát pont ezt nem szeretnénk. Nem szeretnénk azt, hogy mondjuk, mint hogy most már vannak ilyen CBD boltok a plázákban, meg ilyenek, tehát így nem szeretnénk, hogyha ez így működne, hanem ahogy a Csaba is mondta, bizonyos központok, intézmények kapjanak állami engedélyt arra, hogy ezeket a szereket használják megfelelő körülmények között, megfelelően képzett szakemberek, és szerintem az is egy fontos elem, hogy edukáljuk a társadalmat is, mert hogy a kockázatok azok valósak, a veszélyek is valósak, tehát ezekről tudni kell. Az emberek egyébként így is úgy is használják ezeket a szereket, tehát attól függetlenül, hogy mi mit mondunk itt ebben a műsorban, vagy bárhol máshol, a nem tudom milyen fesztiválokon, így is úgy is fognak fiatalok ilyen szereket kipróbálni, de az is fontos, hogy ők is tisztában legyenek vele, hogy milyen fontos az, hogy ha én most egy párkapcsolati válságon vagyok éppen túl, akkor nem biztos, hogy a legjobb ötlet az, hogy beleesdézzek a buliban egy olyan társasággal, akiket így nem is ismerek. Tehát, hogy ezeket a dolgokat, ezeket tanítani kell, oktatni kell, vagy hogyha már esetleg baj van, hogyha valaki úgynevezett bad trip, ez is manapság inkább úgy nevezzük, hogy nehéz élményen esik át, akkor például hogyan lehet úgy kísérni, hogy mit lehet ebben az esetben tenni. Nem feltétlenül az a legjobb, hogyha ebben az esetben például valaki rögtön kihívja a mentőket, és elviszik, és lenyugtatózzák, és a többi, hanem egyszerűen néha egy ilyen együttérző jelenléttel, kíséréssel, ezekből a negatív élményekből az eseteknek a 90, nem tudom hány százalékában egyébként komolyabb tartós sérülés nélkül ezeket meg lehet úszni. De ha valaki egy olyan környezetben van mondjuk, ahol baleset érheti, leeshet valahonnan, megütheti magát, akkor viszont történhetnek rossz dolgok.
Azt kérdezi a hallgató, hogy van nyitottság vajon az iskolákban, nyilván inkább a középiskolákban, hogy felvilágosító órákat rendezzetek, eddig nem mertetek, de vajon most majd igen?
Hát szerintem a prevenciót azt hagyjuk a prevenciós szakemberekre egyébként, én azt gondolom, tehát hogy az egy probléma,
hogy... Tűcselét is hagyjuk a szakemberekre.
A Felvinci Katalina, aki prevenciónak a nagy szakértője, szokta mondani, hogy a prevenció is olyan, mint a foci, mindenki érteni vél hozzá, az is egy szakma. Tehát, hogy ott is megvan az, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Az egy nagyon jó irány szerintem, hogy akkreditált prevenciós programok juthassanak be az iskolába. Ennek már megindultak egyébként a kezdeményezése, vagy az előzményei, de ezt is át kell majd alakítani a tégláról téglára jegyében. Tehát nagyon fontos egyébként, hogy jó prevenciós programok legyen az iskolában, de ezt tényleg hagyjuk a szakemberekre. Az, hogy a körtiszt, meg a nem tudom, mindenféle celebek elmennek az iskolába, és akkor ott a saját élményeikre így, ahogy beszélnek, az például kimondottan ártalmas lehet.
Mert hogy életben maradtak, és sikeresek?
Mármint a celebek?
Igen.
Hát ezt tudjuk már évtizedek óta, hogy ez a típusú prevenció, hogy valaki bemegy egy ilyen frontális előadást tartani az iskolában, ez a legkevésbé hatékony formája a prevenciónak. A prevenciót ezt bele kell építeni a tanrendbe, rendszeres foglalkozásokra van szükség, valamilyen koncepció kell, hogy milyen attitűdöket akarunk megváltoztatni, milyen módszer, interakcióra van szükség a diákokkal, tehát nem csak az, hogy én átadom az információt a diáknak, hanem őt is kell dolgozni. És az sem mindegy, hogy hitelesnek fogadják el azt a bizonyos embert, akitől ez a prevenció jön. Tehát itt ennek több tényezője van, ennek a jó prevenciónak, ezt már mind ismerjük, nem kell feltalálni a spanyol viaszt, egyszerűen csak hallgatni kell azokra a szakemberekre, akik ehhez értenek.
Ez olyan, mint a szexuális felvilágosítás. Át kell formálni a tudatát a magyar társadalomnak. Az idősebb generáció irracionális félelmeket kapcsol az LSD-hez és a többi pszichedelikus szerhez. A fiatal generáció irracionális reményeket reálisan kell megközelíteni. A kérdés.
Mondjuk, ha megnézzük a magyar drogfogyasztást, mennyire, hány százaléka mondjuk az LSD vagy a pszichedelikumok használata?
Minimális. Nem tudom, Csaba, tudsz-e pontos számot? Én ilyen 1% körüli számot mondanék.
Mert hogy minden más kiváltotta, tehát kiáltotta a kristály, a kokain, a speed.
Tehát mondjuk, hogyha...
Hát azért én jártam már olyan buliba, ahol...
Hát nyilván, de az nem reprezentatív az egész társadalomra. Hogyha az egész társadalmat reprezentatívan néző nagy epidemiológiai kutatásokat nézzük, én azt gondolom, hogy a társadalomnak kevesebb, mint 1%-a az, aki mondjuk pszichedelikumokkal rendelkezik ilyen élménye.
Egy-két százalék az én emlékeim szerint is. Éppen ezért meg kell ismételni ezeket a nagy volumenű szociológiai kutatásokat, hogy tudjuk pontosan, hogy miről beszélünk.
Mert egyenlőre hallgatás van, nem is tudom, hogy ki venne benne részt.
Mármint miben?
Abban, hogy mit fogyasztasz, mennyit fogyasztasz.
Ja, hol, vannak ilyen kutatások most is, csak mondjuk Paksi Borbála, aki ezeket a nagy epidemiológiai vizsgálatokat végző, és mindig el szokta azért mondani, hogy Magyarországon, amióta szigorítás van, azóta torzulnak ezek a kérdőjös vizsgálatoknak az adatai. Az embereknek a válaszadási hajlandósága ilyen kényes kérdésekben, mint a drogfogyasztás, az bizony nem mindig őszinte és nem mindig nyílt. Tehát, hogy még hogyha azt is mondják, hogy anonim, akkor sem. De egyébként vannak olyan módszertani dolgok, amikkel ezeket lehet finomítani. Én azt gondolom, hogy nem sokat tévedtek. Azért alapvetően azt elmondhatjuk, hogy a pszichedelikumok azok nem a leggyakrabban használt szerek közé tartoznak a magyar társadalomban, tehát ez egy viszonylag marginális jelenség.
Ugyanakkor nagyon sok esetleg, hogy akik használják, azok tudatos, idézőjelkedik, tudatos droghasználattal.
Ez biztos változik.
Sokkal tudatosabbak, mint a egyéb illegális szereknek a használói. Az óvatossága az indokolt, amikor valaki pszichedelikumot fogyaszt, akkor végülis az emberi agyhoz piszkál hozzá, ami a legszofisztikáltabb, legbonyolultabb struktúra a világegyetemben. Persze, óvatosnak kell lenni.
Mert hogy olvastam, én már nem tudom, hogy hol, nyilván a Facebookon is lehet, hogy hülyeség is volt, hogy valaki elment egy ilyen huaszka túrára.
Ayahuasca.
Igen. Köszönöm szépen. Túrára, ahol fogyasztottak, aztán hányt, aztán 3 napig azt sem tudta, hogy hol van.
Hát a hányás az egyébként az ayahuasca szertartásoknak egy elég szerves velejárója, ez önmagával azzal nincsen probléma. Ezeket a szertartásokat évszázadok óta végzik őslakosok az Amazónia vidékén, és akkor ezek azóta úgymond globalizálódtak, ezek az ayahuasca szertartások, tehát ma már így Európába is jönnek, akár dél-amerikaiak, akár már itteniek elkezdtek ilyen szertartásokat rendezni. Itt is ez is egy olyan jelenség szerintem, ami hát egy ilyen szürke gazdaság épült rá gyakorlatilag. Itt is azért valamilyen szinten jó lenne rendet tenni, hogy ki az, aki ilyet tarthat, ki az, aki nem. És hát igen, voltak a médiát bejáró ilyen horror sztorik, ugyan bizonyos celebekkel, akik utána elmenekült a szertartás után. Mondjuk azért hozzá kell tenni, hogy azért ezeket szerintem egy ilyen alaposabb szűréssel ott ki lehetne szűrni, hogy mondjuk ebbe az esetben mint ahogy Csaba is említette, valószínűleg volt valamilyen előzménye ennek, valamilyen pszichiátriai előzménye, és mondjuk egy pszichotikus embernek nem szabadna részt vennie egy ajahuasca szertartáson, vagy hogy mondjuk milyen gyógyszereket fogyaszt, ezek is nagyon szigorúan kéne menni, tehát hogyha valaki mondjuk ilyen pszichiátriai gyógyszereket szed, és nem is elmegy egy ajahuasca szertartásra, az egy felelőtlen dolog.
Rengeteg szélhámos van, sőt, szinte csak szélhámos van a csoportvezetők között, akik illegális csoportokat vezetnek.
Aha.
A hallgatóimnak azt mondtam, hogy az egyetemen, hogy amíg illegálisak a szerek, addig ne próbálkozzanak. Ugyanis vegyük például az ayahuascát. Az egy különösen kényes helyzet. Az ayahuasca szubkultúra az kedveli a természetet. Ha természetben szervezel egy ilyen csoportot, akkor ott nehezebben tudod kontrollálni az embereket. Szétfutkosnak az erdőben, hogyha egy zárt épületben van, akkor az ott egy biztonságosabb környezet. De profinak kéne lenni egy csoportvezetőnek, és 100-ból 99-szer nem azok.
Mert hogy a csoportvezetők is betépnek?
Nem tépnek be, de nem ismerik hogy hogyan kell kiszűrni azokat, akiknek nem való. És amikor a csoport folyik, akkor nem tudják azt a biztonságot nyújtani, amit minden csoportvezetőnek kell tudni nyújtani, pszichoterápiás csoportvezetőknek is, uh-huh. És utána meg nem tudják az élményt integrálni, feldolgozni.
Értem.
De azt gondolom egyébként, hogy egy hozzáértő, segítő kompetenciájának az egyik legjobb jele, hogy tudja, hogy mikor kell nemet mondani, meg kinek kell nemet mondani. Tehát, hogy tudja, hogy ki az, akinek ez nem való. Mert ez is tök fontos, hogy elmondjuk szerintem, hogy pszichedelikumok nem mindenkinek valók. Tehát, hogy ez nem egy univerzális valami, ami mindenkinek az életét
majd. Azt tudod kiszűrni, ha jelentkezek egy ilyenre, akkor mit fognak tőlem kérdezni?
Megkérdezzük, hogy volt-e az életedben pszichotikus epizód? Volt-e a felmenőid között pszichotikus, unokatestvéreid között? Megkérdezzük, hogy...
Pszichotikus jelen esetben mit jelent?
Skizofrénia és egyéb súlyosabb mentális betegségek. Megkérdezzük, hogy szedsz-e antidepresszánst? Helyből kizáró, hogyha szedsz. Azért, mert interferál a pszichedelikum a antidepresszáns hatásával. Ez a minimum. És fizikai dolgokra is szűrünk. Magas vérnyomás például. Terhesség alapból kizárok. Kiskorúság nyilván.
ADHD-re jó a pszichotikum?
Hát ilyen olyan vizsgálatokat én még nem láttam, ami ilyen ADHD gyógymódjaként kutatta vagy vizsgálta volna a pszichedelikumoknak a használatát.
A Ritalin, amivel az ADHD-t kezelik, az nagyon hasonlít az MDMA-ra. Ez feltehetően jó. Mégse ismerek olyan kutatásokat, amik ezt vizsgálnak.
Nem.
Ha most hirtelen nyitott lenne a társadalom, mert nem is a társadalom, hanem az egészségügy, vagy nyitott kapukat döngetnétek, akkor mondjuk gazdaságilag hogyan lehet belépni ebbe a rendszerbe? Tehát hogyan kell felépíteni ezek a szerek? Nagy része nyilván nem tudom, hogy be lehet-e hozni Dél-Amerikából, be lehet-e csempészni, lehet-e megtermelni Magyarországon?
Ezt már nem kell csempészni, tehát igazából ebből a szempontból vannak országok, amelyek jól előrébb járnak nálunk, ugye említettem akár az USA-t vagy Kanadát, ott vannak cégek, amik ezeket már legálisan tudják forgalmazni. Egyébként azt meg kell mondani, hogy a nemzetközi kábítószer egyezmények azoknak csak az egyik fele szól arról, hogy bizonyos szereknek a forgalmazását tiltják. Arról is szól, hogy a gyógyászat és a tudományos célú forgalmazást viszont kell, lehetővé kell tenni és szabályozza azt is. Tehát ez igazából tudományos gyógyászati unión belül is, tehát vannak olyan cégek, amelyek ezt legálisan, amennyiben a helyi jogszabályok is ezt lehetővé teszik, akkor ezt meg lehet rendelni, be lehet hozni. De hát ugye, hogyha egy országnak van kapacitása, ezeket az anyagokat elő is lehet állítani, akár, tehát, hogy nem ez a probléma egyébként, maguk ezek a szerek előállítás szempontjából nagyon olcsók, tehát nem egy borzasztó, drága terápia lenne ez. Ami viszont általában a pszichedelikus asszisztált pszichoterápiát drágábbá teszi, az a munka munkaerő. Tehát az, hogyha belegondolunk abba, hogy hány terápiás ülést kell ugye kifizetni az embernek, amíg ez lezajlik, ez a program, tehát az előkészítő szakasz, maga a szakasz, ugye 6-7 óra, két terapeuta óradíját fizetni, akkor utána még az integrációs ülések. Tehát összességében azért ez, ahol legális, ott is azért egy elég borsos áron történik, aha, ha csak nem fedezi a társadalombiztosítást, az USA-ban nem. Nálunk remélhetőleg ezt is majd előbb-utóbb meg lehet oldani, hogy ne csak a felső-középosztály úri mulatsága legyen ez a dolog, hanem esetleg olyan emberek is, akiket említettél, hogy egy utcai kristály használó is akár tudjon profitálni egy pszichedelikus terápiából.
És akkor a pszichiáter tudné eldönteni, egy mondjuk, ha működnének, ha lenne elég gyermekpszichiáter, ha lenne elég pszichiáter az országban, akkor mondjuk az ő ajánlásuk alapján, vagy diagnózisuk alapján lehetne mondjuk bekerülni egy ilyen terápiára.
Persze. Ha most is, hogy elmész egy pszichiáterhez, akkor a pszichiáter fog eldönteni, hogy javasol-e neked, felír egy gyógyszert, vagy nem ír fel. Ha olyan pszichiáterről van szó, aki járatos pszichoterápiában, akkor ő fog egy adott irányzathoz tartozó pszichoterápiát folytatni veled. Hát ki kell terjeszteni a pszichedelikumokra is.
És akkor a végén kimutatható lesz a hatása? Tehát, hogy néhány kezelés után jobban fogom érezni magamat, elmúlik a depresszió, elmúlik a...
Hát ugye a depresszió súlyosságát, meg tüneteit vannak különféle módok, ahogy ezt mérik, mondjuk van ez a Hamilton skála, amivel tipikusan nézik, hogy alakul a depressziónak a súlyossága, és a kutatások szerint, hogy a pszilocibin az a varázsgomba hatóanyaga, amit a depresszió antidepresszáns szerként most már gyakorlatilag a gyógyszerengedélyeztetési folyamatnak a küszöbére jutott el, tehát már szerintem pár év, és tényleg az egy bevett legális gyógyszer lesz. És ez az egész, tehát nem maga a gyógyszer, hanem a pszichoterápia együtt ez az egész folyamat, ez, mint említettük a Csabával is, gyakorlatilag ugyanolyan hatékonyságot ért el, mint a húzamosabb ideig szedett antidepresszáns plusz pszichoterápia.
Vagyis nem csoda fel.
Nem csodaszer, de működik ugyanolyan jól, és ami fontos viszont, hogy nem mindenkinél ugyanaz működik. Tehát, hogy mondjuk van, akinél nem működik az antidepresszáns, és ő viszont tud profitálni a pszichedelikus asszisztált terápiából. Tehát, hogy nagyon sok embernél a PTSD, a depresszió, stb. Vannak olyan emberek, akiknél nem működik a hagyományos kezelés, és óriási nagy igény van alternatív terápiákra. Tehát ez az, ami az igazán szerintem terápiás szempontból adja ennek az értékét, hogy nagyon sok ember szenved itt Magyarországon is, depresszió előfordulása is nagyon magas Magyarországon, akár európai szinten is, és hogy van egy csomó ember, aki nem tud valamiért benefitálni, profitálni a hagyományos kezelésből, és nekik ez
ahol, egy... Ahol szinte csodaszer, a pszichedelikum, az a poszttraumás zavaroknak a kezelése. Ott egyértelmű, hogy veri a összes többi gyógyszert és egyéb terápiákat.
Egy normálisan működő egészségügyi rendszerben hogy működne ez a rendszer? Megyei központokkal?
Megyei központok, magánklinikák, egy legalizált, tehát ott lenne az étlapon, amiről választhatnak a pszichoterapeuták.
Igen, és azt gondolom, például lehetnének olyan magánklinikák, ahol egyébként nem csak pszichedelikus terápiát folytatnak, hanem mindenféle módszert folytatnak, felmérik az igényét a páciensnek, a kliensnek, és ezután személyre szabják azt, hogy neki mire van szüksége. Lehet, hogy neked egy ketamin terápiára, lehet, hogy neked egy sima beszélgetős kognitív viselkedés terápiára, neked meg lehet, hogy egy pszilocibin asszisztált pszichoterápiára.
Ez azt jelenti, hogy a pszichedelikumok között agyra gyakorolt hatásában, lehet, hogy hülyeséget kérdezek, van különbség? Tehát, hogy egy pszichiáter azt mondja, hogy jó, akkor te ne LSD-t, vagy ne MDMA-t, vagy hajahuszkát.
Hát például ugye a PTSD, a poszttraumatikus stressznél ugye az MDMA az, aminek a hatékonysága az kimondottan jó. Depressziónál most egyelőre a pszilocibin az, aminek a hatékonyságát vizsgálják. Ez a két olyan, most ez a két...
Addikció kezelésre.
LSD ketamin is volt.
a ketamin is ebben tartozik?
Igen, vagy félik, akár a ígéretesnek minősül, de még kevésbé előrehaladottak a kutatások az ibogain esetében is, ugye az is az addikciónál. Tehát még azért a kutatások elég egy gyerekcipőben vannak, ahhoz képest, hogy még mondjuk 10 év múlva már ez biztos sokkal jobb lesz, de hogy igen, tehát hogy lehet majd különféle kondíciókhoz, vagy akár különféle személyre szabott igényekhez megmondani azt, hogy kinek mi az, ami, hogy például MDMA-nak például nagy potenciálja van a párterápiában, tehát hogy ott például az egy ígéretes szernek minősül az MDMA.
És miben fog a pszichedelikus társaság tevékenysége megmutatkozni? Mit gondoltok?
Tudományos kutatásoknak a finanszírozásában. Jelenleg 3 olyan magyar kutató van, aki világszínvonalon áll. Oh. Frecska Ede, sajnos csak egy van. Egy dolgozik Magyarországon, Frecska Ede. Uh-huh. Ő korábban a Debrecen Egyetem pszichiátriai klinikájának az igazgatója volt. 2 emberünk dolgozik külföldön, az egyik Szabó Attila az Oslói Egyetemen, másik Szigeti Balázs Kaliforniában.
San Francisco Egyetemen.
És az a célunk, hogy egyrészt a magyarországi kutatásokat finanszírozzuk, hogy visszanyerjük azt a vezető helyet a kutatásokban, ahol az 50-es években volt Magyarország pszichedelikus kutatásokban.
Mert hogy a Lipóton már akkor ígéretes kutatások voltak.
Ez az egyik cél. A másik
ötlet. Nincs valami ellentmondás, tehát az 50-es években lehetett ebben foglalkozni, a 2000-es évek derekán meg nagyon nem.
Hát dehogy nincs. Abszolút van.
Akkor mikor állították le a Lipóton a pszichedelikus kutatásokat?
60-as évek elején.
Olyan sokáig működött, tehát 5-10 évig?
Igen.
A Sztára István nevét érdemes itt megjegyezni, aki utána 56-ban ki emigrált Amerikába. Ő például világszerte ismert arról, hogy a DMT-nek, ez is egy pszichedelikus szer, ez is mint az ayahuasca-nak a hatóanyaga. Ez ezzel kapcsolatos kutatásokban egy úttörő, világszinten is úttörőnek minősülő kutatásokat végzett. Tehát Magyarországot így jegyzi ebből a szempontból a pszichedelikus történelem.
A terápiáról beszéltünk, hogy milyen fontos célnak tartjuk, és azt is érintettem, hogy át akarjuk formálni azt az attitűdöt, ahogy a magyar emberek a pszichedelikumokhoz viszonyulnak.
A magyar emberek sehogy sem viszonyulnak a pszichedelikumokhoz.
Magyar emberek viszonyulnak, ha végeznél egy kutatást, akkor mindenféle irracionális. Például megkérdem, hogy mi a véleménye az LSD-ről. Irracionális félelmeket fog neked mondani. És a politikusok fejében is ott van ez a katyvasz.
Most nem is mondanom azt a politikust, akit egyszer láttam a parlamentben, és majdnem biztos voltam benne, hogy a sárkányokat számolta a parlamenti ülésteremben.
Egyébként, hogyha még a magyar társadalom, alkoholizmus, erről sokat beszélgettünk már veled is műsorban, stb. Klasszikusan a 60-as években LSD-vel alkoholizmus, alkoholisták körében folytattak nagyon ígéretes kutatásokat. Maga Bill Wilson, aki ugye a névtelen alkoholisták, a anonim alkoholistáknak az egyik alapítója volt, ő maga is egyébként nagyon lelkesedett az LSD iránt, tehát hogy ő magának is voltak élményei, és azt gondolta, hogy ez egy nagyon ígéretes szer lehet az alkoholizmusnak a kezelésében.
Életvégi helyzetekben, hospice-nál, súlyos rákbetegségek elviselésére,
hogyha
kezelésére.
Ha olyan helyzetbe kerülsz, hogy tudod, hogy meg fogsz halni, nem majd valamikor, hanem mondjuk egy éven belül meghalsz. Az egy rettenetes szorongással jár.
Hogyne.
És akkor jelenleg az emberek jelentős része nihilizmusba süllyed, mert nem tud olyan perspektívákból viszonyulni ez a helyzethez, ami értelmet adna a halálának, az életének. Az LSD az nagyon ígéretes ebből a szempontból.
Tehát, hogy elviselhetővé tenni azt a tudatot, hogy szép lassan beraknak a kipik a porsóba és kivisznek a Timi temetőbe?
Igen, mert olyan távlatból tudod látni az életedet is, meg ezt az életvégi helyzeted is.
Pont ezekkel a helyzetekkel nem tud pillanatnyilag a magyar egészségügy mit kezdeni.
Pontosan. Igen, hát ez is egy olyan helyzet, ez az életvégi helyzet, amivel a modern orvostudomány viszonylag keveset tud kezdeni. Tehát azt tudjuk, hogy minél jobban így esetleg még kiterjeszteni az élet vagy a túlélést, de azt, ezek a terápiák, ezek meg pont azt szolgálják, hogy az ember az élete végén visszatekint az életére, és akkor valamilyen jelentést lásson abban, ami így történt vele, hogy akkor ennek mi volt így a jelentése számára, találjon benne értelmet abban, hogy körülveszik olyan emberek, akik szeretik, stb. És ez egyébként a palliatív kezelésben az is fontos, hogy ez nem csak annak az embernek az életét könnyíti meg, hanem az őt körülvevő emberek azok, akik őt gondozzák, tehát aki már gondozott olyan embert, aki halál előtt áll, vagy gyógyíthatatlanul beteg, az tudja, hogy ez az egész család életét nagyon súlyosan tudja megterhelni.
És néha vannak olyan emberek, akik méltósággal tudnak meghalni.
Ha 5 év múlva beszélünk, akkor miről fogtok beszámolni?
Hogy legálisak a terápiák, a dekriminalizáció megvalósul, és azt remélem, hogy tudományos eredményeket is tudunk majd felmutatni.
Ámen.
Ámen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzám.
Köszönjük a lehetőséget.
Szumer Csaba, a Magyar Pszichedelikus Társaság elnöke, pszichológus, a Károly Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének kutatóprofesszor, és Sárosi Péter, a drogpolitikai szakértő, a Drog Reporter blog szerzője. Mindenki keresse a Facebookon a Drog Reportert, és az egyesület alelnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen. Pszichedelikumokról beszéltünk. Jön a hétvége, úgyhogy jönnek a jó tanácsok, nevezessenek részegen, ha kábítószert fogyasszanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance, Putyin, rohagy meg, V-hallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
láttuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen.